Balog Judit előadásával folytatódott a kollégiumi esték sorozat a Sárospataki Református Teológiai Akadémián. Az EGRI Eszterházy Károly Egyetem tanára El nem mondott történetek a reformáció korából címmel tartotta meg előadását. A következő percekben vele beszélgetek, aki először arról szól, milyen történeteket is hozott el ezúttal Sárospatakra.
Vannak ilyen jól bevált standard történetei a reformációnak, amiket meghallgatunk, de nem is biztos, hogy eljutnak hozzánk, mert még akkor is, hogyha esetleg a magyar történelem egyes eseményeiről van szó, ezek már annyira ismert történetekké váltak, hogy talán már nem hatnak ránk. Én társadalomtörténész vagyok eredendően, és ezért állandóan az emberek történeteivel foglalkozom, és az a benyomásom, hogy az egyes embereknek a történetei, azok sokkal mélyebben tudnak hatni ránk, mert hogy azok olyan történetek, amik akár velünk is megeshettek volna, egyrészt, másrészt pedig családok, nők, férfiak történetei hihetetlen izgalmasak tudnak lenni. Mostani előadásomban az igazán számomra izgalmas az, hogy megpróbáltam olyan családi történeteket összerakni, ahol számomra az derült ki a forrásokból, hogy itt a családon belül a házastársak egymásra hatásából alakul ki a felekezetváltás, a reformáció támogatása, és ez meghatározza gyakorlatilag az ő mindennapi életüket is.
Hol talál rá az ember ilyen történetekre?
Hála Istennek a levéltárak tele vannak még fel nem tárt anyagokkal. Nagyon hosszú ideig a történészek azok inkább a politika történet és az intézmény történet anyagait kutatták, és nagyon sok levelezés, meg olyan inkább magánéletet bemutató anyagok vannak még a levéltárakban, amikre korábban nem nagyon figyeltünk, vagy ha figyeltünk, akkor nem ezt gondoltuk fontosnak belőle. Úgyhogy az irodalomtörténész kollégák is, és mi is nagyon sokat tudunk meríteni ezekből.
Ha jól emlékszem, akkor a meghívóban kétféle történettel próbálják fölborzolni a kedélyeket. Az egyik a gyülekezetüket, vagy a templomokat újraépítő közösség. Erről mit lehet tudni bővebben?
Ezt azért az egyháztörténet valamennyire ismeri, bár valószínűleg nem az a gyülekezeti tagoknak a legfontosabb olvasmánya volt, mert ezt inkább azért a szakközönség ismerte, de a teológusok is azért hallhatnak róla, hogy ugye van egy olyan időszak a 18. században, amikor nagyon sok helyen nem engedi az állam a Habsburg Birodalom, hogy lelkészeket alkalmazzanak. És ezek az a nagyon szép története ennek a korszaknak, hogy tele van a Magyar Királyság olyan úgynevezett ekleziulákkal, ahol nincsen lelkész, és mégis a református hívek hősiesen kitartanak ezekben az évtizedekben is, és ha kell, akkor valóban az uralkodó által lebontatott templomokat újraépítik, ha kell, akkor saját maguknak tartanak istentiszteletet, tehát ez gyakorlatilag, ami egészen hihetetlen, és mi sokszor beszélünk arról, hogy a reformátorok milyen nagy dolgokat vittek véghez, de arról, hogy az egyes emberek a gyülekezetekben milyen hűségesen tudtak megállni ilyen esetekben, arról talán kevesebbet tudunk.
Ilyenről én is hallottam, de azt mindig meg akartam kérdezni valakitől, aki bennfentes ebben a kérdésben, hogy hogyan választottak ki azok a prédikátorok abban a közösségben, akik megtartották ezeket az alkalmakat.
Nyilván a gyülekezetnek az életéről általában keveset tudunk, hiszen ők azért nem jegyezték le naplószerűen azt, hogy velük mi történt. Inkább csak akkor, hogyha mondjuk valakire fény derül. Ezért, hogyha mondjuk egy perben vagy bárhol kiderül, hogy valaki mondjuk prédikált, akkor láthatjuk. És ilyen esetekben azt látjuk, hogy a gyülekezetnek van egy belső, nagyon szép önszabályozó rendszere, amiben azok, akik valóban a hitben előrébb jártak, vagy többet kaptak Istentől, azok kiválasztódnak ezekre a szerepekre, és a gyülekezet pedig elfogadja az ő vezetésüket. Egyébként nagyon érdekes, éppen egy tanítványom most készíti el a szakdolgozatát, ő pedig a 56 körüli időszaknak a gyülekezet életéről, és ugyanez látszik akkor is. Tehát mindegy, hogy 18. század vagy az 56 utáni események, hihetetlenül tud a református gyülekezet ugyanúgy felállni, és ugyanúgy megőrizni magát és a saját liturgiáját.
A másik izgalmas kérdéskör, amit olvastam, hogy nők, akik hatottak a férjeikre a reformáció során. Ugye azt gondolná az ember, hogy akkoriban azért nem volt túl sok szava egy nőnek egy családban. Hogy fordulhatott ez mégis elő?
Igen, ez lenne az elképzelés, és valóban nagyon sok esetben ez így is van, de mondjuk a nemesi társadalomban pont a éppen a 16-17. Század egy olyan korszak, amikor a férfiak rengeteget harcolnak, és a nemes asszonyok olyan terheket is fel kell, hogy vegyenek, amiket egyébként nem biztos, hogy minden békeidőben megtesznek. Tehát egyrészt eleve bővül a szerep lehetőségek sora azáltal, hogy ők állandóan otthon vannak, és tenniük kell, amit tesznek. Másrészt pedig valóban vannak olyan hihetetlenül izgalmas női figurái a 16. századnak, akik pedig láthatóan maguk tudják alakítani a környéküknek az életét, de egészen hihetetlen, hogy a fiatalon férjhez ment Kanizsai Orsolya, Nádasdy Tamás Nádornak a felesége ugyanezt teszi. Nádasdy Tamás állandóan Pozsonyban van az országgyűlésben, neki pedig otthon kell nem csak, hogy az uradalmat működtetni, nem csak, hogy az iskolát támogatni, hanem valóban a reformáció ügyét is vinni és segíteni, de akikről most fog beszélni, azok még kevésbé ismertek. Bátori Anna az egyik, aki Bátor István erdély fejedelem és lengyel királynak az egyik testvére volt. Ő, mivel hogy éppen meghal a férje, ő végig elnököli az első protestáns zsinatot például, és úgy tűnik, hogy a harmadik férjét pedig egészen majdnem biztos, hogy ő az, aki a reformációra ráveszi, és aki felekezetváltásra biztatja, de ami a legkedvesebb, az a előadás végén lesz, a Dobó Istvánnak a felesége, Legcsei Súlyog Sára, akiről pedig majdnem biztosan állíthatjuk, hogy ott viszont Dobót, aki nagyon meggyőződéses katolikusnak tűnt, a Sára asszonynak a egészen hűséges szerepvállalása a Dobó életében veszi rá arra, hogy kövesse a feleségét, és ő maga is protestánsá legyen.
Arra esetleg maradtak fönt források, hogy milyen praktikákkal éltek a hölgyek? Tehát elég volt ez a fajta hűséges kiállás, ami példát adott a férnek, vagy pedig voltak más, hogy mondjam, asszonyi dolgok is ebben?
Hát valószínűleg úgy tűnik, hogy ez a következetes hídgyakorlás, ez akkor is nagyon női típusú feladat volt, tehát az asszonyok nagyon hamar ráéreznek a prédikátorokkal való együttműködésnek a módozataira, és valószínűleg a maguk csendes, vagy nem is olyan csendes, de nagyon elkötelezett hídgyakorlatával nagyon erősen tudtak hatni a férjeikre. Nem említettem, de egy Massai Eulália nevű hölgy, aki Mágocsi Gáspárnak volt a felesége, ő például olyan radikálisan átformálja a férjének a hitéletét, hogy a Mágocsi Gáspár nem hajlandó Máriára esküt tenni, és ezért el is kell hagyni a gyulai várkapitányságot. És ezt láthatjuk, hogy a feleség és a feleség családja jóval régebb óta volt híve a reformációnak, mint a férj.
Kedves hallgatóink, Balogh Judit előadásával folytatódott a kollégiumi esték sorozat a Sárospataki Református Teológiai Akadémián. Az előző percekben az előadóval beszélgettem.